Most jobb csak, azzal holnap azonban folytatjuk a felkeltéseket, és rögtön meg akartam folytani, de féltem, hogy akkor teljesen kimegy az álom a szememből. Felfoghatatlan, hogy mit akart még ezek után is velem. Soha többé nem keltettem fel, panaszkodott is Pelinak, hogy nincs gerincem, és nem hiszi, hogy sokra viszem az életben. Kegyetlenül különös ember volt. Szinte gondolkozni kellett rajta, mint egy keresztrejtvényen. Hát, egy délután például azt mondja nekem, hogy neki sürgősen habkövet kell vennie. Habkövet? Habkőnek állandóan lenni kell a háznál, csak azt csinálom, hogy maga még ezen csodálkozik. Hát vegye meg a habkövet, Ramli úr. Hát mit izgat ez engem? Igen, mondta elgondolkozva, megveszem. Ezzel elment, de fél órán belül visszajött. A habkő megvehetetlen. Hogy-hogy? Megrejtette a szótárban, hogy mit jelent, mert ezt az egyetlen szót még nem tudta, de hát habkő nincs, nem tudja ki felelős ezért. Azt viszont jól tudja, mit jelent hab, és mit jelent kő. Eszerint habkő egyenlő ekün Pierre volna, esetleg Pierre ekün, de senki nem érti. Hát érti ön ezt? Nem, láttam rá habozás nélkül. Most mi lesz? Le kell, hogy mondjon a habkőről, Ramli úr mondtam. Nem lehet, és végig simította a homlokát. Körül kell írni, javasoltam neki. Írja körül a boltosnak. Persze, de menjünk közösen körülírni. Pillanatnyilag nem voltam beállítva habkővásárlásra, de azért elmentem vele. Elmentünk egy olyan üzletbe, ahol Ramli még nem volt, és ahol feltételezhető, hogy habkövet is árulnak úriembereknek. Nem állítom azt, hogy beszélni tudok, ezért csak nézni mentem. A habkő vásárlása következőképpen zajlott le. A zeneköltő azt mondta, hogy most megjátsza nekik a habot, és megmutatja, mi a kő. Először úgy csinált, mint aki mosakszik. Ikün, ikün, ismételgette. Rögtön elébe tettek egy szappant. Ramli intett, hogy várjanak. Egyik kezébe a szappant vette, a másikkal megkopogtatta a padlót. Pierre, mondta. Erre nagy doboz kenőcsfélét hoztak nekem, vele parkettet szokták beereszteni, meg feltörlő rongyot, seprűt és egyebeket. A zeneköltő erre kőhíján a falat kopogtatta meg, amire egyszerre rengeteg dolgot kínáltak fel neki a gipszbortól a falfestéken át egészen a tapétákig. Más kőféle nem volt az üzletben, amire rámutathatott volna, erre hirtelen ötlettől elragadtatta, kiment az üzlet elő az utcára, és ott kopogtatta meg a kövezetet. Pierre, mondta újfent. Ez a tény milyen gondolkozóvá tette a tulajdonost, és akkor már mindenki körülöttünk volt, és izgatottan össze-vissza beszéltek az emberek. Az utolsó mutogatására még élénken emlékszem, mert közvetlen ezután mentem haza. Ramli Árpád valami isteni szerencse révén egy darab kavicsot kerített magának az úttestről, aztán ráköpött a szappanra, és habot provokált belőle, a kavicsot pedig a szappanhab közepébe helyezte, és diadalmasan megmutatta mindenkinek. Ikün Pierre, mondta. A tulajdonos erre súgott valamit a segédnek, aki hátra ment az üzletbe telefonálni. Én eltávoztam. Ramli Árpád csak késő este jött haza, és habkőről soha többet nem beszélt. Azt viszont továbbra is fenntartotta, hogy kifogástalanul tud franciául. Egyszer hazavittek minket taxin, beülünk a kocsiba Ibolyjal. A zeneköltő a sofőrrel próbálta közölni hotelünk címét, még láttam is a taxiból egyet tízszer elismételte neki az utcanevét és a házszámot. Végre beült ő is. Na mi az, mi az? Mondja ideges hangon Ibolya. Miért tesz itt minket nevetségessé? Bocsásson meg, de a sofőr remek egy pofa. Elmesélte, hogy a nagyapja harmadik feleségének tüszös mandula gyulladása volt. Szédület, mondta Ramli ragyogó szemmel, és elkezdett annyira röhögni ezen, hogy már aggódtunk is érte. Én már féltem is tőle. Erre hirtelen hozzáfűzte, hogy mi ezt nem érthetjük. Franciában ez nagyon jól jön ki, magyarra szinte lefordíthatatlan, mert a humora teljesen elvész. Senki sem szólt egy szót sem, még Iboly sem, az egyetlen, aki közülünk valamelyest franciául tudott. Iboly ugyanis olyan nő volt, aki akkor sem figyelt, ha történetesen vele beszéltek. Csak úgy lehetett felrázni mély gondolataiból, ha olyanféle szavakat hallott, mint például kalap, tavasz, ruha, stb. Ilyenkor rögtön arrafelé fordította a fejét, és azt mondta, mi van? 19. fejezet. Levelezőlapot kaptam Gilberttől. Pali viszont nem kapott Polettől semmit. Félőrülten reggelizett a bánattól, közben többször is megsimogatta a homlokát, mindig azt állította a nyavajás, hogy őt jobban szeretik. Na most próbáljon röhögni, ha tud! Na, most próbáljon! Valahányszor elővettem a levelemet, hogy figyelmesebben átolvassam, rögtön mellém át pislogni. Légy szíves! Talán egyedül hagynál a szerelmes levelemmel, ha megkérhetnélek rá. De szepá, az annyit jelent, hogy ugyebár. Gilbert szeret engem. Denise beszélhet, amit akar. A nő azt írt, hogy ott a tengerparton borús, szeles az idő, sokat esik az eső, és bent ül állandóan a szobájában, és szünet nélkül rám gondol. Krama, közülüzen, bokup, higgyel, hogy nagyon szeretem magát. Hát egyszerűen pokoli. A filmrendezőnek is megmutattam. Mindenki megkapja azt, amit megérdemel, mondta. Rögtön kihúztam magamat, és úgy néztem Pali szemébe délceg hegyként. Közben nekimentem fejjel egy vasoszlopnak. A diskurzus az utcán zajlott le. Arra a napra már elegem is volt. Nem szeretek vasoszlopoknak fejjel nekimenni. Később Ramlékhoz is átmentem, hogy megmutassam nekik is a szerelmes levelet, ilyesmit nem szabad titokban tartani, hát nem vagyok akárki. Ramlék éppen veszekedtek. Iboly valami kis gyűrűfélét akart venni magának, Ramli pedig igyekezett lebeszélni róla. Nem tűröm a féltékenységi jeleneteket, mondta Iboly. De nem is erről van szó. Rendben van, mondta Iboly, a legutolsó alakkal fogom magát megcsalni, és merően ránézett Palira. Pali viszont azt állította, hogy én rám nézett. Hát ilyen értelemben nem is nézhetett rám a nő, hiszen vadvalam szürke újruha volt rajtam. Legfeljebb csupán rám pillanthatott, hogy megtudja, mi a véleményem erről. Én pedig nem szeretek családi ügyekbe avatkozni, de mindegy, ezek nem érdemlik meg, hogy megmutassam nekik a levelezőlapomat. Úgy volt, hogy délelőtt megnézzük a Rodin múzeumot, de nem lett belőle semmi. Pali azt mondta, hogy eddig is megvolt ő Rodin nélkül, ezután is meg lesz. Biztos, hogy csak irigységből mondta, mert ő nem kapott levelet. Egyáltalán alig voltunk még valahol. Egyszer voltunk a Louvre-ban, amikor megnéztük a Milói Vénuszt és a Mona Lisát. A Milói Vénuszt kicsit kövérnek találta. Mona Lisa képe pedig valahogy úgy fest, mint sírkőbe illesztett, felnagyított és kiszínezett fénykép az elhunytról. Minden esetre belőpődínek megfelelően lelkesedtem, nehogy veszteség érjen, aztán hirtelen elkomorodtam. Voltunk még Klingben is, ahol csak a papucs gyűjteményt tudtuk megtekinteni, mert rövidesen megérkezésünk után már bezárták a múzeumot. Mondhatnám, isteni élmény volt. Ramli Árpádot feltétlen rá kell beszélni, hogy a papucs gyűjteményt megtekintse. Én nem értem azokat az embereket, akik megérkeznek Párizsba. A Milói Vénuszt áhítattal körülszagolják, a papucs gyűjteménynek viszont már nem szentelnek egyetlen józan pillanatot sem. Már maga az ötlet elbűvölő, hogy a világ összes papucsát különböző korokból összegyűjtik, és szépen egymás mellé rakják üveg alá. A múzeum őr szigorúan ellenőrzött mindenkit, tartva attól, hogy valaki esetleg megőrül, és ellop egy papucsot. Pali teljes